A mai napi evangéliumi szakasz, ha a köznapi evangéliumot választjuk, Szent Lukács könyvéből való. Jézus föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perseibe. Közben látta, hogy egy szegény özvegy két fillér dobott be. Erre megjegyezte: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. Mert a többiek feleslegükből adták az adományt, ő azonban mind odaadta, ami szegénységétől telt, egész megélhetését. Kedves hallgatók, kedves testvérek, azt halljuk, hogy Jézus figyeli, hogyan dobják az emberek a pénzt a perselybe. Talán furcsa is ezt elképzelnünk, hogy Jézus ezt nézi, ki az, aki ad, és ki mennyit ad. Sok ember azt gondolja, hogy a vallás ne szóljon bele anyagi kérdésekbe, semmi köze hozzá. Jézus azonban nem egészen így gondolkodik. Az, hogy milyen ember vagyok, az nagyon jól látszik azon is, ahogyan a pénzemmel bánok. Jézus így mondja, ahol a kincsed, ott a szíved is. Ha az ember valóban hisz, akkor ez a hit az egész életét átjárja. Nem csak egy máz, hanem az egész életvitelét átformálja, ahogyan beszél, ahogyan az érzéseit kezeli, és akár azt is, ahogyan a pénzét kezeli, ahogyan ad. Ahogy a hitünkkel bánunk, az megjelenik azzal, ahogyan az anyagiakat kezeljük. Jézus egy helyen azt mondja, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Sokan próbálták ezt a jézusi mondást valahogyan könnyebbé tenni, kimagyarázni. És azt mondták, Jeruzsálemnek volt egy ilyen kapuja, amit úgy neveztek a tűfoka. Kicsi volt ez a kapu, nagyon nehezen fértek be a tevék, le kellett őket málházni, úgy nagy nehezen tudták bepréselni ezen a kapun a tevéket. Ez egy késői kitalált magyarázat. Soha semmi adatunk erről nincsen. Az ókorban semmilyen följegyzés nem lehet erről olvasni, hogy Jeruzsálemnek lett volna bármikor is egy ilyen nevű kapuja. Az teljesen világos, hogy Jeruzsálemnek sok széles és nagy kapuja van. Josephus Flavius és más szerzők is ezt részletesen felsorolják. Voltak Jeruzsálemnek hatalmas nagy kapui, ahol tevék simán tudtak jönni-menni. Késői biblia magyarázók mesterségesen alkotják ezt a teóriát, ugyanis nehezen értik Jézusnak ezt a mondatát, amit az evangéliumban olvasunk. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Az ókorban a teve nagyon gyakran a legnagyobb dolognak a szimbóluma volt. A legnagyobb ismert állat, vagy hát legalábbis a közel-keleten látható legnagyobb állat volt. Igen gyakran a legkisebb és legnagyobb összehasonlításánál a legnagyobbként, a legnagyobb szimbólumaként a teve áll. Egy helyen Jézus azt mondja a farizeusoknak, a szúnyogot kiszűritek, a tevét lenyelitek. Itt sem kell elképzelni egy farizeust, aki éppen lenyel egy tevét, nyilvánvalóan egy túlzott közmondásos kifejezésről van szó, a nagynak és a kicsinek a szembeállításáról. Jézus azt mondja, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Vagyis azt mondja, nem egyszerű egy gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Egyáltalán nem mindegy az, hogy az anyagi javaival, lehetőségeivel valaki hogyan bánik. Ha valóban hiszek, a hitem az egész lényemet, életvitelemet átformálja, az anyagiakhoz való hozzáállásomat is. Ennek az asszonynak, aki az evangéliumban szerepel, két fillérje volt. A fillér, illetve az a szó, amit az eredeti evangéliumi szövegben áll, a lepton, aminek az arám megfelelője a peruta, a legkisebb pénz nem volt. A legkisebb pénzegység. Két lepton volt egy kvadránsz, négy kvadránsz volt egy ász, és 10 ász volt egy dénár. Egy nagyon kicsi értékű fillér volt ez a lepton. Esetleg egy apró cipót, egy egészen kicsike péksüteményt lehetett ezen venni. Az asszonynak két ilyen pici pénzdarabja van. Szinte semmilyen nincs. S talán egy pillanatra töpreng, hogy mit tegyen. Legalább az egyiket megtarthatná, hogy egy kicsi ennivalót vehessen. Ám az asszony hirtelen elhatározással mind a kettőt odaadja a persejbe, az utolsó kicsi pénzét, amilyen van. Jézus ámulva nézi ezt a nagy lelkűséget, és mondja a tanítványainak, bizony mondom nektek, ez az asszony többet dobott be, mint sok gazdag, akik sokat adtak. Egyszer egy idős asszony egy műtét miatt kórházba került. És hát meg is műtötték, úgy látszott, hogy nem tud kijönni karácsonyra sem a kórházból, nagyon el volt szomorodva. Azt gondolta, hogy idén nem lesz igazi karácsonya. De aztán meglátogatta a kórházban, a férje hozott neki egy hatalmas nagy csokor virágot, meglátogatták a lányai, hoztak neki egy kicsi karácsonyfát, rengeteg levelet kapott, képeslapokat, egy gyönyörű szép gyertyát. Mégiscsak igazi karácsonya lett. Még karácsony előtt ugyanabba a kórterembe behoztak egy fogyatékos asszonyt is. Egy intézetből került oda, Bonnie-nak hívták. Ezt az asszonyt senki nem látogatta meg, senkitől karácsonyi ajándékot nem kapott. Az idősebb asszony gondolkodott is azon, hogy odaad neki valamit a maga ajándékaiból, hiszen annyi volt, de végül is nem volt szíve egytől sem megválni. Nem adta oda egyiket sem. Aztán egy-két nappal karácsony után megfordult ott egy autó az intézetből. Benézett valaki, hogy Bonnie megvan-e még, és hozott neki egy kicsi adventi koszorút. Bonnie magán kívül volt a boldogságtól. Végigjárta a fél kórházat, és mindenkinek mutogatta, hogy ez az ő karácsonyi ajándéka. Aztán úgy alakult, hogy Bonnie jöhetett el előbb a kórházból, összepakolt mindent, jött érte az autó az intézetből, kezébe vette az adventi koszorút, és már ott volt az ajtónál, amikor Bonnie hirtelen megfordult. Odalépett az idős asszonyhoz, átnyújtotta neki az adventi koszorút, aztán megölelte, és azt mondta, boldog karácsonyt. Idős asszony elvörösödött, elszégyelte magát. Hirtelen rádöbbent, hogy Bonnie-nak sokkal nagyobb szíve van, mint neki. Erről szól ez az evangélium. Tudunk-e mindent pazarlóan odaadni? Egy asszony mesélte egyszer a barátnőjének, képzeld el, nemrég egy koldus kopogtatott be az édesapámhoz. S ő szokásra szerint beengedte a koldust. Tiszta inget adott neki, sőt, ebéddel kínálta. Aztán, ahogyan búcsúzkodtak, adott neki egy téli kabátot is, és képzeld el, nem a régi kopottas téli kabátot adta, hanem azt, amit nemrég vettünk neki, a vadonatúj gyönyörű téli kabátját. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért nem adta a kopottasat, akkor képzeld el, ezt felelte, hogy az a koldus az fiatal ember volt. Talán még udvarolgat is. Nekem már erre a csillogó új téli kabátra nincs szükségem. És aztán még a fiatalasszony megkérdezte a barátnőjétől, mit gondolsz, hol végződik az evangélium, és hol kezdődik az, ami bolondság? Mire barátnője elgondolkodott, és magában azt gondolta, mindenkinek ott végződik az evangélium, és kezdődik az, ami bolondság, ahol végződik a hite, a szeretete, a nagy lelkűsége. Jézus példaként állítja elénk ezt a nagy lelkű özvegyasszonyt, aki mindent pazarlóan odaad. De a mai evangélium ezt kérdezi tőlünk, tudok-e én is ilyen nagy lelkű lenni a szeretetben, házastársad iránt, gyermekeid iránt? Tudsz-e ilyen nagy lelkű lenni az időddel, a pénzeddel, az áldozataiddal. Tudok-e én is, ha kell, mindent pazarlóan odaadni? Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Jézus ámulva nézi a szegény özvegyasszonyt, aki az utolsó két fillérjét, minden vagyonát, ami volt még, pazarlóan odaadta a templom perselyébe. És Jézus tanít minket ezzel a néhány mondatával, az ámulatával, ahogy nézi a szegény özvegyasszonyt, arra, hogy mi is pazarlóan ajándékozzuk az életünket, ki a maga házasságában, munkájában, szenvedésében. Adjuk bőkezűen oda azt a keveset, amink van. Egy nagy titka talán ez a bőkezűség a szép házasságnak is. Nagyon sok házasságban egy idő után a két házas fél azt kezdi méricskélni, azon kezdenek szomorkodni, hogy mennyire kevés az, amit adni tudok, illetőleg még inkább az, amit kapok. Mennyire többről álmodtam volna, és másról. Talán a házasság elején két embernek inkább az fáj, hogy mennyire keveset kapok. Mennyire kevés a viszonzás. Ahogyan egy ember érlelődik, egyre inkább az fáj neki, hogy mennyire keveset adok. Mennyire szerettem volna őt boldoggá tenni. Szerettem volna, ha az élete kiteljesedik. S hányszor ebbe az igyekezetembe belebukom, hányszor a szeretetem kevés, elfogy. Sokszor két ember ezen szomorkodik, elkeseredik, hogy mennyire kevés az, amit adni, illetőleg kapni tudnak. Az evangéliumban van egy különleges jelenet a kenyérszaporítás történetében. Egy kisfiú jön oda, akinek van 5 kenyere és 2 hala. Nevetségesen kevés ez az 5 kicsi kenyér, 5000 embernek. De ez minden, ami a fiúnak van. Ez bőkezűen mind odaadja. Jézus talán megrendíti a fiúnak ez a nagy lelkűsége. Úgy tűnik, mintha ez a gesztus indítaná Jézust arra, hogy kenyeret adjon a sokaságnak. A mi életünkben is hányszor így van ez, egy házasság életében is. Ha két ember tudja azt a keveset, amie van, a megsebzett, töredékes, véges szerelmét, hiszen az ember szükségképpen véges, az alkalmazkodó képessége, a türelme, a kedvessége, a szeretete mind véges. Ha tudják ezt a keveset, amiük van, bőkezűen és egészen adni, és tudják a viszonzást, amit a másik adni tud, jó szívvel, örömmel elfogadni, akkor ez a kevés Jézus kezeiben csodálatosan megsokszorozódik. Ebből végtelen gazdagság lesz. Jézus arra hív, hogy azt a keveset, amink van, amire a mai napon valóban képesek vagyunk, azt tegyük meg, adjuk oda. Tegye meg a házastárs a kedveséért, a párjáért. Tegye meg a szülő a gyermekért, a gyermek a szüleiért. Azt a keveset, amink van, azt adjuk oda bőkezűen. Egy férfi mesélte el a felesége halála után, hogy a házasságuk első évei nagyon-nagyon nehezek voltak. Főként azért, mert a felesége egy baloldali, nem túlságosan hívő családból származott, egyébként rendkívül művelt valaki volt, és egy nagyon komoly munkahelye volt. Inkább otthon szeretett lenni. A férfi pedig egy nagyon aktívan vallásos ember volt, nagyon sok közösség tagja, szerette volna a családját is vinni ezekre az alkalmakra, kicsit mutatni is a többieknek, hogy milyen szép vallásos hívő családja van. A feleség azonban nem szívesen jött ezekre a helyekre. A férfi soha nem volt igazán elégedett a feleségével, és ezt éreztette is vele. Nagyon sok megjegyzésével bántotta, szúrta meg a feleségét. Az első évek nagyon-nagyon nehezek voltak. És aztán a férfi egy alkalommal egy külföldi kiküldetésen majdhogy nem megcsalta a feleségét. Hála Istennek nem történt meg, de nagyon közel volt hozzá, nem szándékosan, sokat ivott. Volt egy kolléganő, aki erre hajlandó lett volna. Ahogyan másnap hajnalban kihozanodva visszagondolt erre, hogy megborzongott, hogy idáig jutott hívő emberként, hogy megcsalja a házastársát, átgázoljon rajta, már semmi sem számít. Megrendülve jött haza erről a kiküldetésről, éppen nagybőjt kezdete volt. Az egész nagybőjtöt nagyon szigorúan végigböjtölte, rengeteget koplalt, közben imádkozott, töprengett, és aztán húsvét előtt elment gyónni. A gyónás alatt az atyától kapott egy nagyszerű mondatot. A mondat Simone Weil-től, a francia filozófus nőtől van, és így hangzik: szeretni valakit azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, ami tőle elválaszt. Vagyis elfogadni azt, hogy a szerelemnek van beteljesületlensége is, távolsága is. Minden emberi szerelem töredékes és véges. Nem szabad a másikból megpróbálni kifacsarni az embernek a teljes boldogságát. Ezt nem tudja véges, gyarló, gyönge ember adni. Teljesen az emberi szívet csak Isten tudja betölteni. Ha valaki a házastársából akarja a teljes boldogságát kipréselni, akkor azzal tönkreteszi a házastársát, tönkreteszi a házasságukat. Szeretni valakit azt jelenti, hogy szeretni a távolságot is, ami tőle elválaszt, vagyis elfogadni a házasságnak a végességét, töredékességét, azt, hogy minden emberi kapcsolatban van sebzettség, van tökéletlenség, és ezzel együtt szeretni a másikat, azt a keveset, amilyen valakinek van, az bőkezűen adni, és azt a keveset, amit a másik adni tud, azt örömmel elfogadni. Emellett, a nagyszerű gondolat mellett a férfi saját maga is tett egy elhatározást, mégpedig azt, hogy soha többet a feleségének semmilyen kellemetlen megjegyzés nem tesz. Nem próbálja őt egyházi programokra elhozni. Nem tesz erre utalásokat sem. Egyáltalán a feleségét nem javítgatja többet. Sok-sok éven át próbálta, nem sokra jutott vele. Ezzel végérvényesen fölhagy. Ezzel a jó elhatározással lépett ki a gyóntatószékből. Otthon a felesége egyből észrevette, hogy itt valami gyökeresen megváltozott. Nincsenek kellemetlen megjegyzések. Eleinte nem is nagyon akarta elhinni, hogy ez valóság. Azt hitte, valami újabb vallásos hóbort a férje életében, ami el fog múlni. De nem múlt el. A férfi kitartott ebben az elhatározásában. Néhány hónappal később az asszony lassanként rádöbbent arra, elhitte azt, hogy úgy látszik, a férjemnek jó vagyok így is, ahogyan vagyok. Elfogadott és szeret engem. Lassanként az a rengeteg görcs, ami a férfi megjegyzései miatt az asszonyban kialakult, teljesen feloldódott. Az asszony kezdett teljesen kinyílni. A testi kapcsolatuk is ekkor kezdett igazán széppé válni. A férfiből előjött nagyon sok gesztus, amit már évek óta soha a feleségének nem tett meg. Tudta például azt az utat, ahogyan a felesége a munkahelye felől hazafelé jön. Megtette azt, hogy elbújt egy kapuajban, hatalmas csokor virággal a kezében, és aztán, amikor odaért, eléje ugrott, átadta neki, átölelte, a szerelmük gyönyörűen virágzott ki. Az asszony aztán nem sokkal később egészen fiatalon meghalt, nem sokkal a halála előtt sétáltak együtt egy erdőben, és a felesége akkor azt mondta, nem is gondoltam volna, hogy ennyi évvel a házasságunk után még ennyire foglak téged kívánni, szeretni, akarni. A szép házasság egyik titka ez, azt a keveset, amink van, amit két ember egymásnak adni tud, azt adják bőkezűen és egészen. Kedves testvérek, a mai evangélium erre hív minket, nagy lelkűségre, önátadásra. Ez önátadás élteti a hitünket, ez élteti a házasságokat, a családokat. Ez tudná talpra állítani, lelkesíteni a nemzetünket és a világot. Kérjük a mai délutánon ezt a nagy lelkű szeretetet, hitet, önátadást.
Örmen a szívem, újjon a lelkem, Jézus rám talál. Legyőzte vérem, engedelmességem, a bűnt és a halál. Amíg csak élek, dicsérlek téged, Jézus kőzik rám. Szeretni tétlen, tudod, te adtál, szívünk téged vár.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.